Tehát Máté 27, 27. verstől olvasom. Így szól Isten igéje. Amikor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot, levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt. Üdvözlégy zsidó királya! Azután leköpték, elvették tőle a nátszálat, és a fejéhez verték. Amen. Ez Isten igéje, amely előttünk áll. Ebben a sorozatban, ami a valóban a csúfolódók Isten tisztelete címet viseli, először talán furcsán hangzik, aztán lehet, hogy nagyon mellbevág, és aztán elgondolkodtak ez a cím. Bennem is így ment végbe egyébként, amikor ezt a címet közösen összehoztuk. Az apropója ennek az igének az, hogy Isten elében hozta más úton, módon, és amikor a bőti sorozat elémet, akkor arra gondoltam, hogy ez egy nagyon jó ige szakasz bőtben. Készül arra, hogy megértsük Jézus Krisztusunk szenvedésének és halálának a súlyát. Megértsük azt, hogy mit tett ő értünk. Szóval a bőjt egyébként nem is való másra, mint arra, hogy eljussunk ennek a megismerésére, felismerésére. Hát vannak itt közöttünk idős emberek, akik feltehetőleg megértek már nagyon sok bőjtöt, és nagyon sokszor végig gondolhatták, de én bizonyos vagyok benne, hogy mindig újabb és újabb kijelentéseket adhat az Úr. És egyre mélyebbre juthatunk annak a felismerésében, hogy Isten mennyire szeretett engem, mennyire szeretett bennünket, hogy értünk adta az egyszülött fiát. És megengedte az Isten, hogy ezt műveljék az ő fiával. Hát kiengedni ezt. Van egy nagyon kedves videó betétem, amit cigány misszióról készítettek, és ott van egy öreg cigány ember, aki hajtja a lovaskocsiját a filmben, és nagyon jó képet, vagy perspektívát választott az operatőr. Ül a kocsi bakján az operatőr, és ezt a kucsmás öreget ostorral a kezében úgy filmezi, hogy a nap vagy feljön, vagy lefelé megy, tehát a horizontnál van a nap, és az öreg mondja magáé. Egyszerű ember, nem iskolázott ember, arról beszél, hogy mit jelent neki az Isten, az Isten tisztelet, az Isten elvaló közösség. És mondja, hogy a múltkor nem volt Isten tisztelet, de nagyon hiányzott. Elmentek a mi konferenciára, hiányzott. Reggel, amikor fölkelek, kimegyek az istállóba, és ott megimádkozok. Úgy indulok minden nap. Mert az Isten úgy szeret bennünket, hogy értünk azt az egyszülött, így mondta, hogy egyszemszülött fiát. Tehát ki adná az egyszemszülött fiát? És akkor mondja az öreg, én nem. Akkor a súlya van ennek a mondatnak, hogy én nem adnám oda az egyszemszülött fiamat, de az Isten odaadta értem az egyszemszülött fiát, hogy ezt tegyék fel, amit az imént felolvastam. Meg aztán ennél még cifrán. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne el, mert eszemben örök élete legyen. Nem tudjuk felfogni ennek a súlyát. Ízlelgetjük, hallgatjuk, hallottunk már róla a prédikációkat, de én biztos vagyok benne, hogy egy ember sincs itt közöttünk, aki ennek az igazi mélységét valóban megérteni. 80 éves öreg lelkész barátom mondta ezt, Misi. Most kellene a teológiára, mivel Isten tudna velem valamit kezdeni. És az evangelizációs időszakban részt, hogy Balázs Gyurka bácsi volt, aki esetleg ismeri, Damhajzer Laci bácsinak a barátja volt, együtt szolgáltak a Budai várban. És a Gyurka bácsi mondta ezt a élete vége felé, hogy most tudna az Isten velem valamit kezdeni, most kellene a teológiára mennem. És sokszor mi a kökhendi módon azt gondoljuk, hogy értünk az Úr dolgaiból valamit. Amikor kijön az ember ide ige hirdetési szolgálatra, akkor abban a nyomorult helyzetben van, hogy van olyasmiről kell neki beszélnie, ami számára sem megfogható. Hanem valamit, mint hogy Reményik a versében írja, hogy néha a legszebb napjainkban a színéből látunk valamit Isten országa színéből. De egyébként csak a fonákát látjuk. És szóval sokszor érthetetlen, értelmezhetetlen számunk. Így álltunk tegnap Isten előtt, amikor a kihúnyolt kegyességet és az Isten tiszteletet helyezte elénk az Úr abban, hogy Jézus Krisztusra rátöltöttek egy palást, hogy ő a főpap, és kihúny, letörték, kinevették, verték a fejét, kihúnyolták. Jézus Krisztusnak a főpapságát, az, hogy ő közben járó, megváltó, szabadító, az, hogy eljött a világért, az Isten odaadta az egyszerű szület fiát, és ezek a katonák kihúnyolták. És az Isten szerette volna megvizsgálni a szívünket, akik ott voltunk akkor, de ez az ige áthúzódik mára is. Szeretné megvizsgálni a szívedet. Te is kigúnyolod Jézus Krisztus váltságát, Istennek a mérhetetlen nagy szeretetét. Kigúnyolod azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Kigúnyolod azt, hogy az Isten mindent megtett azért, hogy neked üdvösséged legyen. Olyan megdöbbentő élményem volt ez, nem mondom, hogy hol, mert nem akarok megbántani senkit, meg rossz hírbe hozni senkit, de egy Isten tiszteleten úrvacsorára készültünk. És úgy, ahogy illik, szépen soroltunk ki a padsorokból, én is beálltam sorba, és hogy haladtunk, hátsó sorba ültem mindig, amikor csak tehettem, én is szerettem a hátsó sort, mint sokan. És nem az első sorokban tülekednek az emberek. És hogy haladtunk előre, előttem ment egy idős ember, aki tudom, hogy nagyon komoly egyházhű ember, ott volt az nehéz időszakában. Azt is tudom, hogy pénzt nem kímél, energiát nem kímél, hogy támogassa az egyházat. És ahogy haladtunk a padsorban, mászott ki a padból egy ember, akit most így jellemzett, hogy a falu bolondja, akit mindenki lenézett, akinek mindig löptek egy kis szalonnát, vagy egy kis kolbászt, mert lekaszált az árkot, vagy az udvart. Jött kifelé ez a bácsi, és aki ment előttem, ez a tekintélyes ember, a jégkorongozókat meghazudtoló bodicsekkel löptem vissza a padba, hogy nehogy elébe jöjjön ki az úrvacsorához. És akkor végig gondoltam, hogy hová megyünk mi most. Mit csinálunk? Tisztában vagyunk azzal? Ez a bácsi is, aki előtt. Tehát megcsúfoljuk azt, amit most csinálunk. Megyünk az Úr elé kegyelemért, mert rászoruló, kegyelem-kegyelem élő emberek vagyunk. Jövünk a bűnünk bocsánatáért, hogy vele élhessünk, hogy az életünk normális lehessen. És akkor jön valaki, akkor bodicsekkel visszanyom a padsorba, mert én tekintélyesebb ember vagyok, és nehogy már elém jöjjön, vagy elében térdeljen valahol le, hanem hát majd valahol ott hátul persze is jöhet. És ezzel, amikor kigúnyoljuk az Isten tiszteletet, azt, amit az Isten elkészített az ő fia vére árán, az ő fia szenvedése árán nekünk, hogy megszerített asztalunk legyen, hogy aztán tudjuk venni az ő testét és vérét, amely értünk töretett, értünk gondatott, azért, hogy nekünk békességünk lehessen az Istenem, mert az Istennek úgy tetszett, hogy benne megbékéljen a világról. És mert kigúnyoljuk ezt az Isten tiszteletet, mert belőttük azt a bácsit vissza a sorba. Te hogyan gúnyolod ki az Isten tiszteletet? Hogyan gúnyolod ki a szentségeket, amikor te veszed Krisztus testét és vérét? Átérted mindazt, amit benne van. És az Isten mérhetetlen szeretete von magához. Nem érdemled meg, mert a kegyelem az nem érdemből van. Az Isten adja neked, és te fogadhatod, élhetsz vele, és mégis úgy bánsz, mintha az hétköznapi eledel lenne. Kigúnyolod azt, amit az Isten készített neked. Sokféleképpen látjuk a magabiztos gyülekezeti tagjainkat. Nem tudom, itt a padsorokban be vannak-e vésve a nevek, vagy ki vannak-e téve a táblák, hogy kinek hol van a helye. Van nekem ott helyem, vérelt helyem, odaülhetek én. Kijelenthetem én, hogy ez az én helyem, hát dehogy jelenthetem ki. Oda kúszhatok, és helyet foglalhatok, és várhatom, hogy az Isten ajándékozzon meg engem az Isten tiszteletben. És valóban azért nézte az Isten tiszteletet, hogy Isten megajándékozzon téged? néha csetvébotló szavakon, meg esendő lelkészeken keresztül. Hogy megajándékozzon az Isten azzal, ami fölülről jövő és tökéletes ajándék, ami sohasem fog elavulni, és amire neked szükséged van. Hogy jössz fel az Isten tételre? Hogy készülsz? Vagy kigúnyolod azt, amit az Isten készít? Az ige hirdetésben, a közösségben, az éneklésben? Szép énekeket énekeltünk az imént. Saját hangodban gyönyörködtél? Vagy esetleg a harmóniában gyönyörködtél, vagy az Istenben tudtál gyönyörködni, mikor énekeltük ezt, hogy Jézust meggyalázták, érzette sebe. Velünk az, hogy én övé és ő enyém. Megtapasztaltad, hogy Isten jelen van a szívedben, közöttünk, és az ő jelenléte a legfontosabb, és semmi más nem érdekes? Isten bennünket próbálna formálni, alakítani, hogy meg tudjuk élni az általa adott lehetőségeket, ajándékokat. Mert szeretne bennünket elvezetni a benne való életre. Szörnyű látni azokat a keresztényeket, akik a nevükben hordozzák csak, de életükben nem fogadják be Krisztust. Akik arról neveztetnek, aki egyébként életet szeretne nekik adni, de ezt az életet nem élik, nem fogadják el. Vajon te négy csoportba tartozol? Ki vagy te? A Isten úgy szeretne ebben a bőjben elgondolkoztatni bennünket, és nem engedni tovább addig, amíg meg nem tudod mondani azt, hogy ki vagyok én, és kicsoda az Isten. És ennek a kettőnek a világosságából kijönne az, hogy mire van igazából valóban neked szükséged. Sokan hordozzák a nevükben Krisztust, de az életüknek más volt ez bizonyságuk. Keresztény emberek, nevükben ott van Krisztus, de nem az ő vezetésében, nem az ő akaratában járnak, hanem azt vizsgálják, hogy vajon a csillagjegyek mit mutatnak. És vizsgálják a horoszkópban, hogy most kössenek-e párkapcsolatot, üzletet, induljanak-e, ne induljanak, maradjanak, vagy mi legyen az életünkkel. Vagy olyasmihez fordulnak, ami a sötét oldalnak az erőjük híve segítségül, és jósoltatnak maguknak, meg halottakról tudakozódnak, meg a gyerekeikkel csinálnak praktikákat, meg az egészségük érdekében olyasmit is hajlandóak elfogadni, ami nem az Istennek az ereje, hanem annak a másik oldalnak az ereje, aki szeretné a lelkünket egyébként megnyerni. És olyan volt hallgatni, idős Lucfalvai asszony volt, még a 70-es években, amikor súlyos rákbetegségében azt mondták neki a szomszédai, hogy ide figyelj, itt van három faluval odébb az ember, aki olyan erőkkel rendelkezik, amelyek daganatos betegeket is meggyógyítanak, mennyire hozzá. Azt mondta nekik, ide figyeljetek, az a 3-4 hónap vagy év, amit még adhat nekem az, hogy esetleg kigyógyulok ebből a betegségből, az nem ér meg nekem annyit, hogy én kockára tegyem az örök életemet és üdvösségemet. Hagyjatok engem békén. És békességben meghalt ez az asszony. Nem gyógyult meg a daganatos betegségéből. De azt mondta, hogy nekem az Istennel való kapcsolatom drágább annál, mint hogy én kockára tegyem, holmi egy-két hónapért, vagy akár egy-két évért is. A nevükben keresztény emberek pedig sokszor fölrúgják és azt mondják, hogy nem érdekes, hogy honnan, csak jöjjön a segítség. És eladják a lelküket is, akár, hogy sikerült legyen. És okkult gyógyítások, sátáni különböző csapdáiba esnek. És csodálkoznak, hogy nem tudják megélni a kegyességüket. Csodálkoznak, hogy az Isten tiszteletük nem működik. Kicsúfolják, kigúnyolják azt, amit az Isten készített számukra. De hogy van ez a te életedben? Lehet-e főpap, szabadító, megváltó az Úr Jézus Krisztus? A békesség fejedelme. Lehet-e az életedben? Ez volt a tegnapi üzenetünk. A mai üzenetünk az folytatódik, ahogy az ige halad előre. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus király, uralkodó akar lenni az életedben. A katonák kigúnyolták, tövist raktak a fejére. Tövis koszorút raktak a fejére. Azt mondták, hogy Jézus, te király vagy. Íme itt a koronád. És fontak neki egy tövisből való koronát. Aki látta Mel Gibson Passió című filmjét, az úgy átérezhette, hogy mit jelent az, amikor ugye fejébe nyomják az embernek. Mert lehet erről is képzeletünk egyébként. Milyen az, amikor egy, nem tudom, hogy Levicsnek hívják azt a cserét, ami nagyon sok hegyes tövis, a tövis is elágazik tövisbe. Bogár megyében sok ilyen bokor volt. És akkor abból fonnak egy koronát, ami mindenfelé szúr. És akkor benyomják a fejébe az embernek. Mel Gibson nagyon rátette a hangsúlyt ezekre a pontokra, hogy értsd már meg ember, hogy itt nem színjátékról volt szó, hogy Jézus eljött a világba, aztán a világ nem fogadta be, a Pilátus elé ment, aztán elment Heródes elé, aztán Pilátus azt mondta, hát akkor csak menjen a kereszt, és akkor meghalt, és akkor Jézus ábrázolva egy hófehér köpenybe, és akkor ott nagyon kegyes állapotban ott a kereszten tűnt. Hát nem erről volt szó. Arról szó, hogy rettenetesen megkínozták Jézus. És akkor azt mondják, hogy nem szabad betonni, ilyen drasztikusan ábrázolni ebben a filmben. Én azt mondom, hogy miért ne, ha ez úgy történt. Hát hadd éljük át, hogy milyen mélysége van az ember brutalitásának, és amellyel az Isten fiát fogadták ebben a világban. Tehát a tövis koronát rátették a fejére, és azt mondták, hogy te vagy a király, és gúnyolták az uralkodását. Kigúnyolták Jézus Krisztus uralkodását, mert a koronázás nem jelent más, mint hogy az a személy attól a pillanattól kezdve, amikor a fejére teszik a koronát, ő az uralkodó. És akik hozzá tartoznak, azok fölött uralkodik, azokat irányítja, azoknak az életéről rendelkezik. És amikor megkoronázzák, elkezdi az uralkodását ezekről az emberek fölött. És amikor a korona ott van a király fején, akkor mindenki számára nyilvánvaló, hogy ő az uralkodó, ő a király, és neki engedelmességgel tartozom. És ezt gúnyolták ki a katonák. Vajon te is kigúnyolod? Jézus Krisztus királyságát? Uralkodását? Hogy ő szeretne a te életed fölött uralkodni, szeretné vezetni, irányítani az életedet? Mert Jézus egyébként az egész életünket szeretné a kezébe fogni, kezébe venni, hogy aztán megállhassa. Azért, hogy kiteljesíthesse az életünket, a föld életünket. Tehát az a kérdés, hogy számodra Jézus királysága jelentheti-e azt, hogy az akaratodat alá tudod rendelni az ő akaratán. Az a kérdés, hogy Jézus valóban úr-e az életedben, vagy te is kigújulod, mint a katonák. Hogy azt mondod neki, hogy igen, itt a fejedre a korona, és aztán fütyülök arra, hogy te mit akarsz az életedben megvalósítani. Sajnos az Úr egyháza valami ilyesmi úton halad. Jézus fejére teszi a koronát, de megy a saját feje után. És beveszi azokat a gondolatokat, amelyek egyébként az emberi bölcsességből fakadnak. És szép, humánus gondolatok jellemzik az egyházat. De nem a Krisztusnak való engedelmesség. De nem az Isten akaratának való megismerése. És annak a megcselekvése. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Igaz lehet ez a te életedben? Igaz lehet, hogy Krisztus újját teremtett, új élet részesévé tett, új természet részesévé tett, és most már nem te, az óemberi veled született természetén, hanem él benned a Krisztus. Az Isten akarata. És ez befolyásolja a gondolatodat. Ebből fakadnak a cselekedeteid. Amikor én Nógrádi szénbányáknál dolgoztam, akkor sokszor kellett az ottani iparosokkal, bányászokkal beszélgetnem erről, hogy élem én meg az Istennel való kapcsolatot. Mert hát sokan nem ismerték az Isten. És akkor kérdezték, hogy te tudod cselekedni az Isten akaratát? Hát mondom, az a helyzet, hogy két természet részese vagyok. És attól függ, hogy melyik növekszik föl bennem. Ha a krisztusi új természetet táplálom, növelem, akkor Isten tud rajtam keresztül cselekedni. És hogyha te adsz egy pofont, akkor oda tudom tartani a másik arcomat. És inkább azt mondom, hogy Jézus oda tudja bennem tartani a másik arcomat is. De ha nem, az óembert növelem, az egómat növelem, akkor visszaadom neked a pofot, abban a pillanatban, amikor adtad. Ilyen egyszerű. Él bennem Krisztus. Valóban él. Valóban ő velem. Valóban őt gyarapítom. Valóban ő nőhet bennem, vagy az óemberi természetemet táplálom, növelem, és azt tölti ki az életemet és a gondolkodásomat. Igaz lehet a te életedre ez? Isten szeretne az életedben egy tervet végbe vinni. Minden ember számára az az Isten akarata, hogy eljusson az üdvösségre és az igazság megismerésére. Nincs olyan ember a világon, akinek az Isten nem ezt a tervet készítette volna el az életében. Hogy aztán ki érezze, ki fogadja el ezt, az egy másik kérdés. Sokan úgy mennek el ebből a világból, sajnos ez tapasztalat, mert mint lelkész meg kellett állni egy-két ember halottas ágyánál, amikor nyilvánvaló volt, hogy az Isten nem része az életének. És ő megy egy olyan világba, amiről halvány sejtelme nincsen. Nincs bizonyosság arra nézve, hogy mi várja őt a másik oldalon. Kétségbeejtő. Ezek az emberek általában káromkodnak, kétségbe esnek, nagyon durvák. De másik csoport, akik ismerik az Urat, akinek a szívében ott van a Krisztus, az a halottas ágyán olyan bizonyosságban megy el, hogy megható. Olyan jó úrvacsorázni ilyen hallgató emberekkel. Énekelünk, úrvacsorázunk, és aztán szépen meghal. Abban a bizonyosságban, hogy az Úr várja őt, és megy az ő országába. Az Istennek ez a terve, hogy minden ember eljusson erre a felismerésre. Öreg barátom, Szabó Gyula Esperes úr mondta ezt a történetet, mesélte ezt a történetet, amikor kórházban volt, és az egyik gyülekezeti tagnak az ágya mellett ült, imádkoztak, Isten dolgairól beszéltek, és akkor mögötte megszólalt valaki egy másik ágyon. Nem vele beszéltek, de ő hallotta, hogy miről van szó a lelkész úr, az Esperes úr és a beteg között. És akkor fölkiáltott az ember, hogy Isten élni lehetett nélküled, de meghalni nem. Annyira a szívembe vésődött ez a mondat, hogy azóta minden alkalommal ezt megemlítem, hogy értsétek meg, hogy élni lehet Isten nélkül. Persze nem érdemes, de lehet. De meghalni aztán végképp nem lehet, mert ott meg kell állni az Isten előtt. És ez az ember, aki már ott hallgatott az ágyán, azt tudta, hogy meg kell állnom az Isten előtt. Nem tudok meghalni, úgyhogy ne kelljen oda állni. De nem tudom kicsoda, nem tudom, hogy lehet, mit lehet vele kezdeni, de meg kell állnom előtte. Hát ez tragédia, megőrült. Az Istennek az a terve, hogy eszvény, ki vagyok én, kicsoda az Isten, értsd meg, hogy elszakadtál az Urattól, de az Isten nem hagyott ebben az állapotban, hanem az egyszer szülött fiát érted küldte. Érted adta. Meg kell mondani őszintén, én nem adnám érted az egyszülött fiamat. De az Isten érted adta. Ezt nem is érne semmit, ha én érted adnám. De az Isten érted adta az egyszülött fiát. És neked ezáltal a bűnlátás és bűnbánat által az Isten bűnbocsánata jöhet az életedbe. És ez a megtérés újjászületés. Amikor ez végbe ment, akkor kezdődik el az új élet. És az a baj, hogy sokan félreértik ezt az új élet kezdetét, mert azt gondolják, hogy akkor egyszer mindenkorra minden lerendeződött. Most már nincs bűn az életemben, és akkor élhetem az életemet úgy, ahogy akarom. Nem, akkor elkezdődik egy új élet, amelyben meg kell hozni a döntéseimet. Amely akkor lesz igazából áldott, hogyha az Úr Jézus Krisztus királysága uralkodhat. Tehát én alárendelem az én akaratom, az életemet, az Úr Jézus Krisztus rendelkezése alá, és ő, az ő akarata kiteljesedhet bennem. És ez az a megszentelődés útja, amely lehet hullámos. Lehetnek bukások benne, megfelemeltetések. Sokszor a bukások egyébként egy nagy lendületet adnak az embernek. Ez nem azt jelenti, hogy vágyni kell a bukást, de amikor az ember elbukik az Isten előtt, akkor olyan megtapasztalásokon megy keresztül, hogy aztán az Isten olyan lendületet ad neki, amely nagy magasságokban is. nagyon jó tudnunk, és nagyon jó figyelnünk erre, hogy nem vagyunk perfekcionalisták, amikor azt mondjuk, hogy ha valaki megtért, újjászült az Isten, akkor nincs bűne többé. Azt kell látnunk, hogy az embernek van egy helyzete, az újjászületett embernek van egy helyzete, és van állapota. A helyzete az, hogy az Isten az ő fia által megváltotta a bűnéből, ezért ő Isten fiává lépett elő. Ez nem tőlem függ. Ezt az Isten végzi el az életemben, az ő fia váltsághalála árán. Ezt az Isten megadhatja bárkinek, aki kinyitja a szívét előtte. Ez a helyzetem, és ezt nem változtathatja meg senki. Szentírás hagy egy nagyon pici kis rést, ami arról szól, hogy esetleg én ezt megváltoztathatom, ezt a helyzetet. De sem magasság, sem mélység, még a sátán sem tud engem ebből kivillenteni. Mert az Isten adta nekem ezt a fiúságot. Viszont a helyzetem mellett van egy állapotom, amely állapot viszont attól függ, hogy én az Istennek, az Úr Jézus Krisztusnak a királyságát mennyire engedem az életemben működni. Magyarul mennyire engedelmeskedek az ő akaratának. Mennyire figyelek rá, és mennyire engedem, hogy az életemben ez kiteljesedjen, megvalósuljon. És így az állapotom az lehet nagyon mély, ha engedetlen vagyok, ha Istent megfosztom a királyságtól, ha kigúnyolom a királyságát, és azt mondom, hogy bár te ezt mondtad, de engem nem érdekel, én akkor is megyek a saját fejem szerint, mert meg vagyok győződve, hogy az lesz majd számomra kedves, vagy számomra előnyös. Akkor az állapotom nagyon nagy mélységet belmehet. És akkor mondhatják azt, hogy na ez beszél, hogy ez hívő ember, vagy megtért ember, vagy üdvössége van, vagy keresztjén. Ez beszél, amikor itt van? Igen. Az állapotom nagyon mély, de a helyzetem, amit az Isten tart, az stabil. És ezen a helyzeten változtatni tudok. Mert amennyiben Jézus Krisztus királyságát fontosnak tartom az életemben, akkor a helyzetem, vagyis az állapotom meg fog változni. Akkor elkezdek emelkedni. És akkor az Isten arca megmutatkozhat rajtam. Persze nem egyszerű dolog, ezt Pál apostol beszél erről, hogy szeretném a jót, de a hústest embere nem tudja cselekedni. Tehát ott van bennem a jóra való szándék, de nem tudom megvalósítani. És hát erről van szó. Van egy jó emberi természeten, és van egy új emberi természet. És ez a kettő egymással harcol. És én tudom a krisztusi természettel, hogy mi a jó, de az óemberi természetem ki van téve a kívánságnak, hívságnak, szemkívánság, testkívánság és életkérkezése. Ez a három, ami mozgatja az embernek az életét. Fraternetem, a levelező listán most írtak olyat, hogy hát a parázdosság bűne már a 60 év felettieket nem avajgatja. Persze egy-két 60 éves írt, hogy álljon meg a menet, azért van itt még probléma. Hát én is közeledek lassan a 60 év felé, de lelki gondozó beszélgetésem volt már 80 évesekkel is. És a parázdosság ott sem ül el. És egyetlen egy bűn sem ül el az évek előre haladtával. Az embernek mindig ott van az életében a kívánság, hogy aztán gondolati szinten megvalósítja testben, csak megkívánja a másik valamiért javát, vagy el is veszi feleségét, és parázdnálkodik vagyonát, és akkor lop tőle valamit, vagy a sikerét, és akkor rossz hírét kelti. Tehát mindegy, az emberben ott van a hívság, kívánság, ez folyamatosan húzva és vonja. Nincs olyan ember, aki ettől mentes. De a Szentírás azt mondja, hogy vessétek le az óemberi természetet, és öltözzétek föl. Tehát ezzel dolgozni kell. Ez nem úgy van, hogy majd akkor én megtértem, és akkor majd magától jön minden. Nem, le kell vetkőzni. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy vegyétek föl a keresztet. És sokan ezt félreértik, mert azt mondják, hogy hát a keresztem a házsátos feleségem, az alkoholista férjem, a nagy betegségem, vagy, és lehetne sorolni, hogy mi micsoda, kinek micsoda, de nem ez a kereszt, amit Jézus mond, hogy vegyétek föl, hanem az a kereszt, amelyen Jézus Krisztus is meghalt. és amelyen az én óemberemet is naponta meg kell feszítenem, és nekem naponta föl kell vennem a keresztemet, és megfeszíteni az óemberemet. De mondhatom azt, hogy óránként föl kell vennem a keresztemet, és meg kell feszítenem az óemberemet, vagy másodpercenként is, mert a hívság, kívánság előn az ember életében. És vedd fel a keresztemet, és kövess, akkor tudsz követni engem, mondja Jézus Krisztus. Ha nem veszed föl, akkor nem tudsz követni. Mert akkor az óembered fog rángatni téged. Viszont ha fölveszed, akkor én elvezetlek téged. Az életed kiteljesedésére, arra az életre, amelyet neked szántam, amelyre téged hívtalak és az emberiséget hívom. Olyan jó lenne, hogyha Jézus Krisztusnak a királysága valóság lenne az életedben. És nem csúfolódnál vele, nem csúfolódnál Jézus királyságával, hogy a fejébe nyomsz valamit, egy sikkát, egy kucsmát, nem is kemény törés koszorú semmi. A korona nincs ott. Ami jelzi, hogy ő az Úr az életednek. Jézus Krisztus barát, Jézus Krisztus testvér, de ő az Úr. És neked figyelni kell az ő szavára. Ismerjük azt a történetet, amikor két testvér példájára levénk, akkor azt mondja neki az Úr, hogy gyere, tedd meg. Az egyik azt mondja, hogy igen, elmegyek. A másik azt mondja, hogy nem megyek el. És aztán mi történik? Aki azt mondta, hogy igen, elmegyek, az végül nem megy el. Aki meg azt mondta, hogy nem megyek el, az végül elmegy. Hát ki cselekedte meg az ő Ura akaratát? Hát az, aki azt mondta először, hogy nem megyek, és aztán mégis elmegy. És ez az, ami jellemez bennünket, hogy van a hívság, kívánság körül, az ember azt mondja, hogy nem, de aztán ott van az Úr, és győz be. De hát kigúnyolása az az Isten királyságának, hogyha azt mondjuk, hogy igen, te vagy a én Uram, te vagy az én királyom, te vagy az életem Ura, és aztán nem csinálja meg az ember. Én ezt megcsináltam a seregbe. Amikor katona voltam, én mindig honnét maradtam, sikerült megőrizni magam attól, hogy kapjak egy csillagot. Azért is, mert hogy bejelentettem, hogy a második gyerek születik, és egy évre le fogok szerelni. Lényeg az, hogy akkor már a második időszakos katonasságomat értem, és bementem a központba, nagyon rosszul a kiképző központba, fehér nemű cserére. És hát nem ismertek engem ott a katonák, az idős katonák, mert egy metrológiai állomáson dolgoztunk ki, hárman voltunk csak katonák, és akkor bementem, elővettem egy újságot, elkezdtem olvasni. És jön egy tízes, és mondja nekem, hogy honvéd, takarítsa föl a kultúrszobát. Hát persze, hogy nem akartam föl takarítani, mondtam neki, hogy értettem, és olvastam tovább. Azt mondja, a katona, nem értette, hogy takarítsa fel, de értettem, mi a parancs, takarítsam fel szobát. Csinálja meg. Értettem, megcsinálom, és olvastam talán. Megőrült a tizedes. Aztán jött valaki és mondta, hogy hát ne bánj már, és itt hát már gumi katona, már nem a takarítós időszakában. De így csinálunk az Istennel. Értettem, Uram, és nem csináljuk meg. Értettem, és más csináljuk. Az Isten szeretne valamit az életedben véghez vinni, és nem teszed meg. Ott a tizedessel jó vicc volt megcsinálni, de ha az Istennel csinálod meg, akkor az életed nem teljesedhet ki. Isten szeretné, hogy király lehetne az életedben, szeretné azt, hogyha vezethetné az életedet, mert ő az ura, király, a békesség fejedelme. Az ő uralkodásának és a békésen. Nem békének nem lesz vége. Az Isten csodálatos ígéreteket ad ő ránézve, és én az ő szolgája, az ő katonája, az ő eszköze lehetnék. És milyen csodálatos dolog az, hogyha az ember engedelmes szolgaként megtapasztalja azt, hogy az Isten megállja az életét. Engedj te annak a szónak, ami érkezik az Istentől. Ez a szó, ez a világot teremtő isteni szó. Az Isten legyen szavára előállt a világ. És aztán később olvastam egy könyvet megtérésem után, nagyon érdekes könyv volt, fizikát boncolgatta, én vagyok fizikus, érdekelnek azok a tudományos felfedezések, amelyek az Isten országával összekötik a teremtett világot. És abban ez a tudós ember, fizikus azt írta, amit egyébként mi is tanultunk iskolában, hogy anyag már nincs, hanem energia van, és az energia egy információ alapján materializálódik, tehát anyagosodik. És akkor alapvetően az információ a lényeg. Az információ nem más, mint az Isten szava. Az Isten teremtő szava. És ez a teremtő szó tartja fönn most a világot is. És jöttem idefelé, a nanotechnológiáról hallottam egy előadást, nem tudom, ki ismeri a nanotechnológiát, azt sem ismerem, csak hallottam róla. És azt mondta az a tudós ember, hogy a nanotechnológia az olyan mikro, hogy már el sem lehet mondani, hogy milyen kicsi, és ahogy haladnak a nagyításban, egyszer csak eltűnik a határ. Nincs különbség ott az anyagban, hanem mi van mögötte? Az erkölcs, a szellem. Istennek a szava. Nem értjük. De azt, hogy valamit mégis érzünk belőle, hogy nem ez a világ, amit mi láttunk. Szépen megfaragott szószék, zongora, Schneider legény, vagy ember a testvérek előtt. De nem ez a lényeg. E mögött ott van az Isten teremtő szava. És az Isten teremtő szava miatt vagyok én itt, vagy állok én itt, és vannak itt ezek a dolgok. És ez a szó téged szeretne vezetni, téged szeretne irányítani. Szeretné az életedet vinni. És erre jön az ember, azt mondja, hogy engem nem érdekel. Majd én, itt ez a koponya tele adja, majd én irányítom az életemet. Hát mit látsz te ebből a világból? Mit tudsz te fölfogni ebből a világból? Mondhatom azt, hogy semmit. Az Isten pedig szeretné az életedet kiteljesíteni, teljességre juttatni azért, hogy aztán magasztalhassd az ő nevét. Hogy dicsőítse azt az Urat, aki ezt a világot teremtette, ezt a világot teremtette. Az Isten szava, az Istennek a vezetése fontos-e számodra? Olyan jó látni az egyház történelemben, csak nagy előre szaladjunk az időben. Az egyház történelemben, amikor a bibliolvasó útmutatónk indult. Tetszenek használni a bibliolvasó útmutatót? Igen. Történetet is tetszenek ismerni? Mert olyan mesélem el, hogyha. Most a története legalábbis az én verzióm szerint, az én ismereteim szerint, Tinzendorf Miklóstól indult, a Henhúti testvérközösségtől. Csemorva testvérek vándoroltak a hitük miatt üldöztetésbe, ott találtak helyet, és ott egy komoly hívő kolónia alakult ki, és Tinzendorf Miklós minden reggel fölkelt, elővette a Szentírást, és kérte az Istentől az üzenetet. És akkor megkapta az aznapra való üzenetet Tinzendorf Miklós, az a gazdag ember, aki befogadta ezeket a hívő embereket, és akkor kiadta önkénteseknek, akik végigmentek a falun, és bekopogtak, hogy jó reggel kívánok! Ez az Isten igéje mára! Vegyétek! És kezd tudom képzelni, hogy mi történt, hogy szintén a forvas az igét. Már a házakban az emberek készülődnek, ülnek az asztalhoz, és várják ők, hogy mikor kopognak a hírvizők, és akkor meghallgatták, hogy ez a mai nap az Isten igéje. És örvendett a szívük, hogy megjött az Isten igéje számunkra. Hát most már ezt kinyomtatják, meg sokszorosítják, sok nyelven lefordítják. Vajon kopogat-e szíveden az útmutató reggelente, amikor megétel ébredsz, hogy akkor jön az Isten igéje? Most állj meg egy picit, nézzük csak. És tele van a szíved örömmel, hogy az Isten beszél veled, az Isten szól hozzá. Az Istennek szava van hozzá. Annak az Istennek, aki ezt a világot teremtette. Vagy kigúnyolod, és azt mondod, hogy kit érdekel ez. És ott van Zimányi Józsi bácsi, aki tegnap is említettem, református lelkész testvér. Sokszor találkoztam vele személyesen, ott lakott nem messze tőlünk, nagy élmény volt hallgatni a történeteit. A Gulág szigetcsoporton dolgozott kint, mert Sztálin beutalt a szortűzülésre a kisöreget, mert megkritizálták a rendszerét. És ott a gulágon az Isten igéje micsoda érték volt, arról számolt be. Azt mondja, egy új szövetséget tudott valaki becsempészni. És ott volt, hát nem tudom, 30-40 ember egy nagy épületbe, ott tanultak egymás mellett, és minden nap cserélt, gazdát cserélt az új szövetség. Egyik nap egyik olvastak, másik nap másik olvastak. És a Józsi bácsi egy nagyon huncut ember volt, meg ott is a gulágon, és azt mondta, hogy én református vagyok, de az én vallásom azt mondja, nekem három nap egyfolytában kell olvasni a igét. És akkor ortodoxok voltak, meg mit tudom én, református biztos. Így az öregén három napig ott voltam Isten igéje. Most, hogy huncut volt az öreg, hazudott vissza, nem érdekes. De az, hogy mennyire vágyták az Istennek az igéjét, hogy ott lehessen közelükbe. Benne van a szívedben ennek a vágy, hogy az Isten akaratát megcsinál. Hogy az Isten igéjével éljél. Hogy az Isten formája, alakítsa az életedet, és aztán ki tudja teljesíteni azt. Hányan szenvednek, hogy most is azért, hogy hosszú utakat megtesznek, hogy halljanak igéhirdetést. Egy emberről hallottam, aki 6 órán keresztül elvezett a folyón, hogy az igéhirdetésbe eljusson. Aztán 6 órát megint hazafele elvezett, amikor meghallgatta az igéhirdetést. De nálunk is a gyülekezetben 30 kilométerre jár egy család hozzánk Isten tiszteletre, és fölkelnek reggel 6-kor, fölülnek az autóbuszra, átbomlíznak az Éregyházán, meg aztán kijönnek hozzánk, meghallgatják az Isten tiszteletet, aztán visszabomlíznak, és délután 2-re érnek haza. Tehát 6-tól 2-ig buszoznak. Most sikerült már egy autót venni, és megállítjuk kicsit. De vállalták azt, hogy ők fölkelnek 6 óra, és elindulnak a 6 órás busszal, és délután 2-re jönnek haza. Mások meg bepanírozzák 9:30-kor a húst, meghallgatják az Isten tisztelet 11-ig, már 12-kor már szeretnék sütni a rántott sütőt. Kigúnyoljuk az Isten tiszteletet? Vagy megadjuk az élő Úrnak a tiszteletet? Ne legyünk túlnyomódók Isten tiszteletévé, mert az Isten szeretné az igeolvasásunk, az Isten tiszteletünket, bibliójukat, az egymással való beszélgetésünket megáldani. Szeretném megáldani, hogy aztán multiplikáljon sokak felé áldásán Isten. Mennyire fontos számodra az igének a továbbadása? Egy emberrel találkoztam, aki nagyon sok mindent tett az egyházért. Mondhat, hogy ez önfeláldozó volt. És amikor kérdeztem, hogy és a családja, hát 5 gyerekem van. És merre vannak a gyerekek? Mert a gyülekezeten, de milyen szolgálatban, mit csinálnak? Hát egyik se gyülekezeti tag, hát egyik igazgató lett a másik. És akkor sorolta, hogy milyen jó beosztású emberek vettek, és hogy egyik sincs ott a gyülekezet körül, az Isten országa körül. És úgy belém hasított a fájdalom, hogy nem érzi ez a bácsi. Ő az egész életét oda szentelte az Úrnak, hogy nem érzi, hogy mennyire fontos, hogy a gyermekeim üdvössége, a gyermekeim Istenhez való tartozása, az rajtam is múlik, és hogy adjam át. Kevés az, hogyha én magamat feláldozom, és az Isten szolgálatába állítom, de a gyermekeim nem tapasztalják meg, ha nem sugárzik át az én lényemen, cselekedeteimen az, hogy számomra az Isten az király, életem ura, a legfontosabb, az élet teremtője, megtartója. Milyen fontos számodra Isten királysága, Isten üzenete, Isten vezetése. Olyan jó lenne, hogy ez a bölcs megváltoztatna. Beszéljek néhány szót magamról itt is, vagy? Igen? Rátessenek élni még egy kicsit? Busz nem megy, mikor megy a busz a téletelen? Vagy nem érdekes?
Mikor? Fél óra múlva, vagy mikor?
20
perc. 18-szor indul.
Jó, akkor addig megpróbálom összefoglalni. Onnan indítok, hogy alapvetően nem keresztény családban nőttem föl. A mi családunk Megvilágosodással foglalkozó paraszt emberek voltak, és valahogy elidegenedtek az egyháztól. Kereszteltek, meg voltam keresztelve, meg esküvők, meg temetések azért az egyház szolgálatával történtek, de egyik kapcsolódásunk nem volt. Az iskolában azt tanultam, hogy az egyház és a vallásoskodás az öregek kihalásával el fog múlni. Ez a 60-as évek tananyaga volt, aki esetleg akkor járt iskolában bizonyára tudja. És én ezt el is hittem, azt mondtam, hogy az az, amivel nem kell foglalkoznom. Viszont már tínédzser koromban kezdett érdekelni az, hogy mi végre élünk, mint a Földön, kik vagyunk mi egyáltalán itt a földgolyón is van ezek az emberek. És akkor tanultuk az atom szerkezetét általános iskolában, és az volt az én gondolatom, hogy az atommag és a körötte keringő elektronok az olyan, mint a naprendszer, és akkor elképzelhető, hogy az elektronom ott ugyanen élek van valahol, mint itt a Földön, és akkor a ceruzánban lévő szénatomnak az egyik elektronján emberek, vagy hát élő lények élnek, és lehet, hogy én is egy ceruza szénatomjának az egyik elektronján vagyok egy ember, és valaki éppen kezébe fog bennünket, és aztán írogat velünk. Magyarul ez mégis valami olyasmit jelentett számomra, hogy mekkora ez a világ. És az, amit látunk, ez a teljes valóságja. De erre nem kaptam választ, viszont a kérdés ott volt bennem, hogy mi végre élünk itt a Földön. Mi értelme van annak, hogy mi most megszülettünk, élünk, aztán házasodunk, gyereket nemzünk, aztán meg fogunk halni. Az az élet, amit magam körül láttam, ez a 60-as évek, 70-es évek Kádár, erős Kádár rendszer ideje. Sok megtört gerincembert láttam, akik besorakoztak a meglévő hatalom kiszolgálásába, és láttam, hogy megvan törve a gerincük. Tehát itt nem ilyenek lennének, de azért, mert ilyeneknek kell lenniük, ezért engedték, hogy megtörjön a gerincük. És én ezt nem akartam. Én azt mondtam, hogy az én gerincemet nem fogják megtörni, én szabad ember leszek. Így indultam neki az életnek, ezért lettem ilyen poszthipista gondolkodású, ilyen nagyon hosszú hajú, szakállas ember. Néhányan találkoztattak velem ezen a területen, mert hogy abban az időben Nógrádi szénbányák külszínű kutató fúr üzeménén dolgoztam, és itt az EOCIN program, az oroszlány körül, Érkes-Somlótájétán, de itt ezen a területen is kutattunk szenet, bauxitot, vizet, meg sok minden egyedet. Alkalmasint összetudhattunk valahol a testvérekkel is. Nem lehetett nagy élmény az, hogy számára akkor láttak. Lehet, hogy most sem nagy élmény, de akkor néha megijedtek tőlem. Egyébként egy ámborember voltam abban a kinézetben is, csak azért volt az a kinézet, hogy jelezzem, hogy én nem az a nyakkendős öltönyös figura vagyok, akit megtölt a rendszer, hanem én egy szakadt farmeres, hosszúhajú szakállas, zilátnak kinéző ember vagyok, mert én szabad ember vagyok. És úgy gondoltam, hogy ez a szabadság majd az életemet boldoggá teszi, és ezért nem akartam gyökeres ereszteni. Azt mondtam, hogy nem szabad, hogy házam legyen, nem szabad, hogy családom legyen, nem szabad, hogy legyenek papírjaim, amikkel megfognak, hanem éljek szabadon ennek a világban. Most hát ennek ellenére diákkoromban, még érettség előtt diák szerelembe estem, és ez a diák szerelem aztán már 20 éves korunkban házasságá teljesedett ki, úgyhogy el is veszítettem a szabadságomat, és nem azért, mert hogy megházasodtam, hogy házas lettem, hanem azért, mert gondoskodnom kellett valakikről, és hogyha engem akkor a szabad időszakomban megzsarolnak, és azt mondják, hogy kirúgunk a munkahelyről, hogyha te nem állsz be ebbe a sorba, akkor azt mondjatok ki. De azt mondják, hogy becsukunk a börtönbe, hogyha rúgjatok be. De ha az embernek felesége van, meg aztán születtek a gyerekek is, akkor már felelősséggel tartozik feléjük, és nincs meg ez a szabadsága. Tehát a gyerekem miatt nem tehetem meg azt, hogy én ott szabadságos vagyok. De hát akkor hogyan tudom meg én az életet? Mi lesz az életem öröme? Mert azt láttam, hogy ha meghalunk, akkor a kukacok szétfordanak bennünket, és az örömünk, bánatunk, sikerünk, kudarcunk, minden szétoszlik. De hát ennek akkor nincs értelme. Mindegy, hogy 20 éves koromból szikesték, vagy 150 éves koromból szét fog osztani. És erre a lehetetlenségre szülöm a gyerekeimet. Most hát ez a vívódás volt az életemben, akkoriban hallgattam ilyen szimfonikus rockzenét, meg jazzrockot, meg ilyesmit, azok úgy kicsit lelazítottak, de egyébként a belső feszültség az eredeti programot nem oldották meg. És ekkor jött a faluba egy, bocsánat, tehát először is lévőnő lett a feleségem, amikor összeházasodtunk, Sámsonházára költöztünk, egy kis szlovák falu, Nógrád megyében, ahol mindenki szlovák és mindenki evangélikus, csak mi a gyűjtmentek voltunk, nem vallásosak, vagy más felekezetűek. És hát az emberek mentek a templomba vasárnap úgy, egy-egybe, a pártitkár meg én nem mentem templomba. De azért nem jártunk össze. De aztán egy lelkészcsere után, egy fiatal lelkészcsere követésről meghívott bennünket. Egy nagyon aranyos ember, aki nem arra nézett, hogy kinek nézek én ki, meg arra sem nézett, hogy most ez akkor potenciálisan gyülekezeti tag lesz, vagy nem, hanem meghívott magához, és elkezdtünk beszélgetni. Először csak úgy a világ dolgairól, és aztán pedig az Isten dolgairól is előtt a szó. És egyszer csak eljutottam egy férfi hétre vele, hosszú történet lenne, de az Isten úgy várta a csapást, ahogy azt illik, nekem csak azt kell mondanom, hogy jó, hát akkor elmegyek. Csak a Szabadságok Intézet az Isten a kommunista munkahelyemen, és ott álltam a bizonyságtévők fellegek között, akik arról beszélnek, hogy az Isten ad egy új életet. Csak azt mondtam, hogy ha van új élet lehetőség, akkor van megoldás, mert ezt a régit ezt tudom, nem lehet megélni. De ha van egy új élet lehetősége, akkor a számomra megoldás lehet. Na hát így jutottam el egy lelki beszélgetésre, adtam át az életemet, jutottam itt. Aztán feleségem egy hónap múlva teljesen más úton, és nagy nyomorúságok, vagy nehézségek után, de ő is meglátta, ő egyébként azon keresztül gyűlölte az Isten. Nagyon hosszú történet, szülei, sok szenvedés a családban, és azt mondta, hogy ő gyűlölje azt az Istent, aki ezt megengedi. És az az ige volt azon a héten, azon a női héten, a tíz parancsolatban élő ige, hogy megbüntetem az atyák bűnét a fiatalon, harmad, negyedik azokon, akik engem gyűlölnek. És a feleség azt mondta, hogy én gyűlölöm az Istent, és most akkor az én fiaimat, gyerekeimet fogja megbüntetni az Isten. Én nem engedhetem meg, és így állt oda, tört össze az Isten előtt, és kaphatta az új életét, és aztán indultunk az Istennek való szolgálatban, azt szerint, mint amit elmondtam, hogy van hívság, kívánság, ami húzta az életünket, az Istennek való engedelmeség, ami vitt fölfelé, aztán voltak bukások, teológiára jutottam, levelező tagozaton, nem akartam elkészíteni, nekem papír kellett, de aztán az élet úgy döntött, hogy lehet a levelezős is lelkész, hogyha a megfelelő kondíciókkal bír. Szemükpüspök úr fölszentelt, Bozonádi esperes meghívott oda nyírségbe. Nem akartam menni, mert nem szerettem Szabolcs megyébe, nem akartam Szabolcs megyébe menni, de az Isten oda küldött bennünket, ahová nem szeretnénk menni, és aztán ott áldott meg bennünket azzal az igével, ami Jelenések könyve, hogy nyitott ajtót adta meg, amit nem zárhat be senki. Bár tudom, hogy kevés erőd van, de hallgatás alamra. És ez az Isten szabályozó hallgatás lett, ami gyülekezeti indulásunk, ott a nulláról indulva kezdtünk el építeni egy gyülekezetet, és holnap elmesélem, hogy hova jutottunk.
Köszönjük szépen! Megszerintem elbocsátjuk szeretettel!